Azt kell mondjam, hogy egy nagyon picit izgulok, hogy már a második részt tudjuk elkezdeni. Sziasztok, ez az Őrültek, Máté Gerivel.
És Tálas Péter Csongorral.
És be is mutattál, mennyire nagyon kedves vagy. Elképesztő mennyiség üzenetet kaptunk, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk, ezekből mindjárt szemezgetni fogunk néhányat, illetve, hogy milyen témák várnak ránk a mai napon, hát egy légitársaságról fogunk beszélni. Itt lesz egy mobil, amit pajzsként használtunk, jön egy elképesztően drága, de nagyon régi autó, és hát Michael Jackson ügyével is foglalkozunk egy nagyon picit, de csak érintőlegesen. Tartsatok velünk, kezdünk!
Ahó, ahó. Készen állsz? Indul az Őrültek! A világ legfurcsább, legérdekesebb, legkülönfélébb híreivel. Nem csak a technika világából. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata és a STECOM, az SZTE kommunikáció és médiatudományi tanszéke. Támogatónk a Rádió 88.
No hát akkor a múlt heti témákkal kapcsolatban érkezett egy hozzászólás Martintól, amit nagyon szépen köszönünk. Egy tetoválós témáról volt szó ugye múlt héten, ha valaki ezt esetleg nem hallotta, akkor bátran keressen minket Facebookon, Instán, Spotify-on, Apple Music-on, Soundcloud-on és még nagyon-nagyon sok helyen. Ott meg tudjátok hallgatni az elsőt. Ő annyit írt, hogy neki nincs tetoválása, és ugye volt szó itt a higiéniai előírásokról, hogy nem halt bele senki, illetve stb. Viszont ő annyit írt, hogy mennyi mindent csinálunk, vagy csináltunk az életben, amiről akkor, amikor megtettük, nem gondoltunk, hogy bajunk lehet. Például most is csomó dolgot csinálunk, amiről tudjuk, hogy nem egészséges, és ő a mekiskaját hozta föl példának, de mégis megesszük, és nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen hatással lesz ez az életünkre.
Wow.
Ennyit tudsz hozzászólni, Geri.
Meglepődtem. Lehet, hogy ennek a számításnak is 42 lesz a vége, és a világ értelmét megtaláljuk, meg a mindenség legnagyobb kérdésére a választ. Ez egyébként szerintem így gondolatébresztőnek marha jó ötlet.
Abszolút mértékben, hogyha esetleg bármiféle jellegű hozzászólás van, akkor azt nagyon várjuk továbbra is. Például e-mailben őrültekinfo@gmail.com, de Facebookon és Instán is tudtok nekünk írni. Nem garantáljuk azt, hogy mindenkinek egyértelmű választ tudunk adni, például erre is nem hiszem, hogy lehet válaszolni, de köszönjük szépen minden esetre a hozzászólást. És egy picit azért ilyen óvatosabban indítjuk a történetet, én találtam egy elképesztően aranyos cikket, ugyanis van egy kisrác Alex, aki még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezér. Igazgatója, és a tervezés időközben picit elakadt, így a konkurenciához idézőjelben fordult segítségért, és a nem várt reakció érkezett, ugyanis az Ausztrál Légitársaság vezérigazgatója írta azt, hogy abszolút mértékben örül neki, hogy írt, bár nem szokott segíteni a konkurenciának, most az egy alkalommal azért kivételt tesz. Leírta persze, hogy a biztonság a legfontosabb, hogyha egy légitársaságot szeretnénk intézni, és ezután jön gyakorlatilag bármi más, ami pénzügy, meg szolgáltatás. És ami a legaranyosabb szerintem az egészben, hogy azzal zárta a levelét a vezérigazgató, hogy meg kellene személyesen is vitatniuk a dolgot, ezért egy vezérigazgatói csúcs találkozót szerveztek, és az időpontot a fiú édesanyja szerint azóta már le is egyeztették a főnök úrral.
Ez történik akkor, hogyha valaki nem számít valamire, és utána bekövetkezik egy váratlan fordulat, mondjuk egy ilyen vezérigazgatói csúcs találkozó.
Elképesztő aranyos lehet egyébként. Neked 10 évesen milyen terveid voltak a világgal kapcsolatban? A légitársaságot gondolom nem akartál indítani.
Nem. Én focizni akartam.
Micsoda meglepő, ez annyira ritka dolog. Már ne haragudj.
Igen. Aztán kiderült, hogy mindkét lábam fából van. Úgyhogy...
A focikarajadnek lőttek.
Nem kezdtük el farigcsálni.
Világos. Én egyébként hasonló cipőben jártam, nem foci, hanem autók. Tehát én gyakorlatilag autószerelő akartam lenni. Utána viszont később, képzeld el, a mai napig nem tudom senkinek megmagyarázni, hogy miért, és mindenki furcsán nézem. Én kiskoromban térképész akartam lenni.
Térképész?
Imádom a térképeket. Meg tudok őrülni, én nem tudom, mennyi ideig tudok elszórakozni azzal, hogy a Google Street View-val mászkáljak, meg nézegessem, hogy mihol van.
Hallod ezt, én szétadom egyébként, mert én volt, hogy születésnapomra kaptam atlaszt, és imádtam.
Zseniális
imádtam
dolog.
Az atlaszokat.
Az egyik kollégám, képzeld el, mesélte, hogy van egy ilyen játék, nem tudom pontosan, hogy kell rákeresni, hanem hogyha beírjátok Google keresőbe, hogy Street View játék, ledob valahol a világban, és neked úgy, hogy mászkálsz a térképen, kell kitalálnod, hogy hol lehetsz, és bejelölni a térképen, aztán azt szerint, hogy mennyire vagy közel az eredeti történethez, ad pontokat, és akkor így lehet minél több pontot gyűjtve megnyerni a játékot, imádni való. De valószínűleg nagyon-nagyon sok időt el lehet vele cseszni, úgyhogy óvatosan ennyit tudok mondani mindenkinek.
Én kipróbáltam.
Játszottál már ezzel a játék? Mennyi időt?
Hát én szerintem volt egy masszív délután, amit ennek a áldásos tevékenységnek szenteltem.
Ha már itt a gyerekekről is volt szó, meg az ilyen játékokról, számítógépes játékokról, találtunk egy nagyon érdekes felvetést azzal kapcsolatban, hogy azért a gyerekeknél ez szerintem egyáltalán gyakoribb, és nagyon sok olyan szülőt láttam már, aki azért szitta le a gyerekét, hogy ne tapicskold már össze, légy szíves a képernyőt, a tévét, a bármi egyebet, mert hogy azért, ha valamit mondjuk úgy ülünk egy gépnél, hogy ketten vagyunk ott, és akarok mutatni valamit, azért a legritkább eset az, hogy az egérrel kezdek el hadonászni, inkább a saját ujjamon oda mutatok, és általában azért így elég könnyű összetapicskolni a képernyőt. Miről volt szó pontosan a cikkben egyébként?
Tehát felvetették a kérdést, hogy mikor normális az, hogyha hozzáérsz egy monitorhoz. És ugye kijelzőből rengeteg féle van. Van ugye sima laptop monitor, telefon kijelzője.
És ugye azok közül is azért van jó néhány fajta.
Így van. És nem tudod igazából behatárolni azt, hogy mikor érhetsz hozzá egy képernyőhöz.
Jó, hát mondjuk egy telefonképernyőnél elég egyértelmű, mert azt nem tudod máshogy kezelni.
Azt nem tudod, de az úgy is van direkt kialakítva. Viszont például egy számítógép kijelzőjének annak a folyadékkristály az viszont megsérülhet. És amikor például valaki elkezdi nyomkodni egy monitornak a felületét, akkor azért alakul ki ez a hullámos valami.
Ja, meg hogy így elszíneződik.
Igen.
Én nem tudom, én nekem nagyjából egyértelmű az, hogy azért túlságosan jót nem tud tenni egy monitornak, ami nem arra van kialakítva, hogy érintő képernyő legyen, hogyha taperolja az ember. Viszont én rendszerint találkozom azzal, hogy nem biztos, hogy direkt, de tudod, így hirtelen oda akar mutatni, és nem csak így megnyomja, hanem még oda is üt egyet valaki, hogy látod ezt, hogy ott nem tudom, mit akar mutatni, és borzasztó idegesítő tud lenni, azon felül, hogy egyébként ott marad az összes ujjnyom a legtöbb ilyen monitoron. De gondolom azért ez nálad is. Szerintem ez egy olyan automatikus reflex, hogy oda mutatunk a kezünkkel, hogy ez mindenkivel előfordult már.
Előfordult, de szerintem az általában az emberek többsége az mondjuk így odafigyel arra, hogy ne tapizza össze. Persze az figyelhet oda, aki mondjuk alapvetően irritált a jelenség miatt, de akit nem irritál, az meg lehet, hogy egyébként se foglalkozik vele. Csak tapizik mindent.
Ha netán esetleg lett volna bárkinek kétség az afelől, hogy ó, nem lesz semmi baj a monitornak, ha nyomkodom, de lehet baja, úgyhogy óvatosan. De hogy mire lehet jó még egy kijelző, azon kívül, hogy nézzük és használjuk mind kijelző, hát én egyelőre csak elmondanám, hogy mi a cikknek a címe. Pajsként használt mobiljával védte meg magát a felétartó nyílvesszőtől egy férfi.
És nem Nokia volt.
És nem Nokia, így van. Annyit írtak hozzá, hogy ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csak is árt az egészségnek. Mert ugye ilyen szempontból az életét védte meg. Konfliktusba keveredett egyik ismerősével egy 43 éves ausztrál férfi, akire az illető néhány pillanat múlva egy nyílvesszőt lőtt ki, eléggé abszurd a szituáció. Annyi történt, hogy le akarta fotózni, hogy ő tartja ezt a nyílvesszőt. Nyilván ott volt a kezébe a telefon, de valamin eközben összevesztek, és ő döntött, hogy jó, akkor ki is lövi. Ami így megkérdőjelezi valószínűleg a barátságukat. Minden esetre a férfi olyan szerencsésen járt, hogy pont a mobilját oda tudta így kapni, és hát gondolom te is láttad a fotót, lefotózták a mobilt, gyakorlatilag a nyílvessző a teljes mobil kijelzőt átütötte, és benne is maradt. Néhány sérülést, egyébként egy-két karcolást szerzett az úriember, aki védekezett, de ez mentette meg az életét.
Igen, és úgy láttam, hogy a kép alapján még a kijelzővédő üveget is ledobta.
Tényleg, de ott maradt egyébként,
ott
tehát
maradt,
elvált a mobiltól a fólia. Annyit értek még, hogy a támadót a helyszínen egyébként letartóztatták természetesen, és a bíróságon áprilisban kell majd megjelennie, úgyhogy remélem soha nem fogok veled olyan szituációba kerülni, hogy le kell fotózzalak egy nyilvesszővel, mert veszleg akkor inkább egy tabletet viszek majd magammal.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mit használnál nyilvessző hárításra?
Hát mondjuk, hogyha te lőnél rám, szerintem nem tudom, egy valami óriás tévét, amilyen jól tudsz te célolni. Jó, következő történetünk egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy sokkal inkább, hát részben azért tekes, de egy tökéletesen jótékony téma, mert hogy nagyon-nagyon sok idióta netes kihívás került már föl az internetre. Teszem azt, mondjuk az Ice Bucket Challenge is ugyebár egy jótékony sztorinak indult, de utána azért nagyon-nagyon sokan nem úgy folytatták, meg nagyon-nagyon sok olyan kihívás volt, amikor gyakorlatilag idiótaságokat kellett csinálni, viszont most van egy új, ami ténylegesen jó történet, szemetet kell szedni, és a hashtag, amit hozzáraktak, nem meglepő módon az, hogy trashtag. Természetesen ez is, mint minden, sok hasonló kihívás egy olyan fotó alapján indult el, hogy valaki lefotózott egy területet tele szeméttel, de gyakorlatilag tényleg a fotón csak a szemét látható kint a természetben. Összeszedte, bezsákozta, lefotózta újra, és akkor előtte-utána fotóval trashtag, és azóta rengetegen csinálták.
Végre egy értelmes kihívás.
Igen, te csináltál bármiféle ilyen netes kihívást?
Soha, de
például... Jó, Ice Bucky Challenge-et megnéztem volna veled pedig.
Hát, lehet, hogy te egyedül vagy ezzel a sztorival, én nem nézném meg magam, de egyébként pont az Ice Bucket Challenge volt az, ami engem egy kicsit irritált, mert...
Igen?
Aha, mert szerintem értelmetlen. Tehát, hogy mondjuk így, ha azt nézzük...
De azt tudod, hogy a kezdetben ott egy betegségre akarták felhívni a figyelmet.
Igen, igen. De hát azt meg lehet csinálni anélkül is.
Ja, világos.
Hogy mondjuk magunkra öntünk valamit, és én szerintem Magyarországon, aki bevállalta az Ice Bucket Challenge-et, az lehet, hogy a mai napig nem tudja, hogy milyen betegség kapcsán indult el.
Ez mondjuk lehet. Igen. Abban a szempontból, hogy szórakoztató-e a tartalom, hát megoszlik a vélemény ezzel kapcsolatban, viszont az tény, hogy szerintem aki ismeri az Ice Bucket Challenge-et, megmerem kockáztatni, hogy a 80% az embereknek fogalma nincs róla, hogy miért indult el ez igazából. Itt azért elég egyértelmű, hogy trashtag, úgyhogy lehet akár jövő héten megcsináltunk egy ilyet majd a mi instánkra, mit szólsz hozzá.
Benne vagyok, majd kérek tippeket Tőrös Balástól, aki az első Ice Bucket Challenge-es volt Magyarországon.
Jó. Ha esetleg tudtok olyan helyet, ahol meg lehetne csinálni egy ilyet, akár itt Szeged környékén, vagy bárhol Magyarországon, mert reméljük azért nem csak Szegeden hallgattok minket, akkor akár várjuk a tippeket, nem garantáljuk, hogy sokat fogunk emiatt utazni, csak emiatt. De ha esetleg itt a környéken tudtok valamit, akkor azt nagyon-nagyon várjuk. Hogy ne csak a teches világnak kedvezzünk egyébként itt a podcastben, Geri, te találtál egy nagyon különleges autóról egy hírt. Mesélj.
Így van, egy 94-es Toyota Supra-ról jelentek meg hírek.
Ha valaki esetleg nem tudná, egy igen ikonikus autóról van szó abból a szempontból, hogy nagyon sok versenyautó, meg házi versenyautó készült azért ilyen autóból, és tényleg egy olyan jellegzetes forma volt ez 94-ben, amit szerintem gyakorlatilag a fél világ megismert.
Így van, és most jelenik meg az új, hogyha nem tévedek.
Uh-huh. Nem vagyok annyira jártas most jelenleg a Toyota Suprák világában, de lehetség.
A Super Bowl-on is reklámozták, viszont az ára az 48 millió forint.
Egy 94-es Suprának 48 millió forint.
Igen. Fizetnél ennyit érte?
Nem. Hát már nincs annyi pénzem, de nem tudom miért, mi a különlegessége.
Hát például az, hogy szinte új állapotban van a mai napig, összesen 11.200 mérföldet tett meg.
Ez mennyi kilométerben kb?
Hát körülbelül 18.000.
Nincs benne 20.000 kilométer 94 óta?
Nincs.
Na várjál, most nézem itt a képeket. Azt a mindenit. A motor gyakorlatilag olyan állapotban van szerintem, mintha most gördült volna le. Nem csak a motor, az autó minden része, igen, mintha most gördült volna le a futószalagról. Bennem azért felvett kérdéseket, nyilván ez szerintem egy gyűjtő fogja megvásárolni. Tehát ez szinte egyértelmű, hogyha már ennyit költesz egy autóra, nem fogsz beleülni és használni.
Biztosan nem.
48 millió forintért.
Te mire költenél 48 milliót?
Most így hirtelen? Aha. Tehát egybe kell elkölteni, vagy darabokba is lehet?
Igen, de akkor mondjuk befektetésként.
Tehát egyben?
Hogyha külön, akkor befektetésként.
Hát a befektetésként akkor nem lakás, meg hát most 48 milliót, hát estig tudnám sorolni, hogy mennyi mindenre tudnék most költeni. Nem csak 48 milliót, kevesebbet is. Autót valószínűleg vennék, de én nem teljes mértékben vagyok híve annak, hogy valaki ilyen 30, 40, 50 sok millióért vegyen autót magának. Persze szíve joga, tehát hogyha van neki annyi és áldoz rá, akkor kedves egészségére. Én azért nem tenném, mert gyakorlatilag minden percben attól rettegnék, hogy mikor fogom összetörni, hogyha beleülnék. Ez az egyik. A másik az, hogy én úgy érzem, hogy persze elképesztő extrákat tudnak belerakni autókba, és elképesztő dolgokat tudnak csinálni. Az egyik családtagom most vett magának egy 7 éves BMW-t, egy 5-ös BMW-t, gyakorlatilag van benne funkció, ami már egyébként nagyon sok új autóban benne van, hogy külön személyre szabott profilok vannak, hogy beállítod a tükröt, az ülést, a nem tudom mit, megnyomod a gombot, és ha más ül bele, akkor átállítja. És nem kell egyesével állígatnod. Meg, szóval olyan extrák vannak benne, hogy valami elképesztő, de én nem érzem azt, hogy egy olcsóbb, mondjuk 1-2-3 millió forintos autó ne tudna engem úgy kiszolgálni, mint egy 30-40-50 milliós. Tehát én ezért nem költenék ennyit autóra. Vagy te már megvetted volna a Suprát, lenne ennyi?
Á, dehogy.
Milyen autót vennél, hogyha vennél? Mármint árban.
48 millióért?
Nem, hanem úgy árban, átlagban.
Árban, átlagban.
Ha most így akarnál egy autót.
Nekem a Volvo a nagy szerelmem.
Volvo van mindegy, hogy milyen? Mert ott is azért van régebbi, újabb, stb. Stb.
Hát azért ne legyen mondjuk 10 évesnél idősebb, de főleg a Volvo-ban egy szlogán fogott meg.
Na.
Ami szerintem nagyon tetszik és nagyon elegáns. Annyi csak az egész, hogy az élet nem a Volvo-ról szól.
Á, okos.
Ez az.
Nagyon okos, és nagyon sok minden van benne, viszont ha már a vásárlásnál tartunk, hát autót ilyen módszerrel nem tudunk venni, mint ami a következő történetünk, viszont nagyon-nagyon sok helyen, és most már ilyen meglepő módon sok helyen találkozom önkiszolgáló kasszákkal, kezdve a nyilván a szupermarketektől, a benzinkutakon át, az ilyen csomagküldő automatáknál is már nincs ott senki, és az vetette fel a cikk, hogy mennyire jó, vagy inkább mennyire rossz dolog az, hogy valaki önkiszolgáló kasszát használjon. Te neked mi az alapvető vélekedésed? Jó vagy rossz az önkiszolgáló kassz?
Én utálom.
Miért?
Szerintem arra szolgál az egész, hogy mondjuk így a béreken spóroljanak.
Hát jó, de sokkal gyorsabban végzel, nem?
Nem.
Miért?
Mert csomószor van, hogy mondjuk elmegyünk vásárolni, mondjuk hetente egyszer, és akkor veszünk akár egy üveg bort, azt le kell csekkoltatni. És akkor oda kell jönni egy munkatársnak, és gyakorlatilag ugyanannyi időbe telik, mint ha sorba állnánk valahol.
Világos, én nem tudok ezzel egyetérteni, abból a szempontból, igen, én is nagyon sokszor jártam már így, majdnem minden alkalommal gyakorlatilag, ez az egy dolog van, ami idegesít benne, hogy becsipogtatom a kis termékeimet, és kiírja, hogy ellenőrzésre kérjük, szólíts le egy kollégát, megteszem, de ettől függetlenül én mindig azt tapasztalom, akármilyen önkiszolgáló egységhez szeretnék odaállni, hogy ott mindig kevesebben állnak, mint egy normál kasszánál. Hogyha persze üres az áruház, akkor vanszleg én is beállok oda, ahol ott ül valaki, és akkor még gyorsabban végzek, de én nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal többször végeztem, sokkal hamarabb úgy, hogy én magam csináltam a dolgot, pláne, hogyha nem egy havi nagy bevásárlást csinál az ember, és nem pakolja tele háromszor a kosarat, hanem csak vesz néhány dolgot, akkor én mindenképpen gyorsabbnak érzem.
Igen, viszont gazdasági szempontból, hogyha nézzük, akkor a kasszánál, sima kasszánál történő vásárlás, az meg lehet, hogy azt mutatja, hogy van igény arra, hogy személyes kasszással.
Biztos vagyok benne, azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy valahol csak önkiszolgáló kasszák legyenek, de én kíváncsi lennék amúgy egy statisztikára, hogy mondjuk így átlagosan mennyien állnak oda egy önkiszolgálóhoz, meg mennyien állnak oda ahhoz a kasszához, ahol van valaki. Persze, ha van mondjuk valamiféle problémám, kérdésem, bármi egyéb, amit szeretnék megtudni, akkor én is ahhoz fogok odaállni, ahol van ember, és én mondjuk hiszek abban, hogy pont egy ilyen szektorban azért fontos az, hogy találkozzak egy emberrel, aki képviseli az adott bevásárlóközpontot, benzinkutat, teljesen tök mindegy, hogy micsodát. Bár mondjuk benzinkúton én elég gyakran járok önkiszolgálóhoz. Sokkal gyorsabb. Nem kell bemennem a shopba. Odállok, kiszállok, megtankolom, csippan a kártya és mehetek.
Hát biztos vannak olyan területek, amiken nagyon praktikusak.
És ráadásul úgy olcsóbb is az üzemanyag. Sokan mondják, hogy a minősége az nem biztos, hogy olyan jó, de ugye ott nem kell megfizetni azt, hogy ott egy shop, ott van valaki, aki dolgozik. Ergo, nyilván minimálisak a különbségek azért. Meg én se tankolok olyan irgalmatlan hatalmas mennyiséget, hogy nagyon megérezzem, de olcsóbbnak olcsóbb az önkiszolgáló része.
És praktikusabb is ezek szerint.
Abszolút mértékben.
Amúgy van sztorid önkiszolgálóról, nem?
Hát igen, ezt akartam elmondani, hogy ez egy dolog, ami engem nagyon idegesít, hogy gyakorlatilag 10-ből 9-szer megkéri, hogy ellenőriztessem le. Ami persze jogos, meg nyilván, hogyha alkoholt vesz az ember, vagy bármi olyat, ami 18 éven aluliaknak nem adhatnak ki, akkor még jó is, hogy van ilyen, mert persze ez nagyon-nagyon fontos, de én ezt egy picit soknak érzem, vagy én azt érzem, hogy mindig én fogom ki, tehát, hogy mindenki elmegy úgy az önkiszolgálótól, hogy nem ment oda hozzá senki, én meg ott állok mindig, és az összes önkiszolgáló közül csak hozzám kell oda jönni. Vagy lehet, hogy csak magamra veszem, nem tudom, fogalmam sincs.
Pikkelnek rád.
Lehetséges. Vásárlás ügyben viszont van itt még egy termék, amit én nem teljesen értettem első körben, egy olyan lámpa, ami segíti az ébredést. Hogy tud egy, tehát így rád világít, és akkor keljél már föl ilyen agresszíven?
Elkezd világítani, mintha a nap lenne. Szépen fokozatosan.
Mondjuk, hát de ennek mi értelme van? Kihúzom a függönyt. És akkor a nap világít rám.
Igen, de
jó, akkor, ha felhős az idő, akkor nem.
De akkor egyből. Viszont ez szépen fokozatosan kezd el világítani, mondjuk fél órával azelőtt, hogy neked fel kéne kelni.
Aha, tehát beállítod, hogy mondjuk te 7-kor akarsz fölkelni.
És akkor 6:30-kor napkelte van a szobádba.
Ó, mondjuk ez jó pofa dolog. Nem tudom, te hogy vagy egyébként azzal, hogy tudsz-e világosban aludni? Vagy neked nagyon kell az alváshoz az, hogy tökéletesen sötét legyen?
Nekem kell a sötét.
Van redőny a szobád ablakán, ahol alszol?
Most nincs.
Csak sötétítő függöny?
Csak sötétítő függöny van, de az is úgy van kialakítva sajnos, albérletben lakom, hogy szinte még növeli is a fényt éjszaka.
Hogy tudja növelni egy sötétítő függöny?
Hát úgy van kialakítva igazából. A legrosszabb az egészben, hogy egy marha nagy lámpa van a szobám ablakánál.
Ó.
És az tűzbe egész éjszaka. Köztéri világítás? Világít egész éjszaka.
Az kellemetlen történet. Én úgy nőttem föl, hogy otthon nálunk redőny volt, ezért én nagyon hozzászoktam ahhoz, hogy csak sötétben tudjak igazán jót aludni, és most nálam ugyanez a helyzet, hogy csak sötétítő függöny van. Hál' Istennek nálunk a lakásnak az ablaka, vagy hát a hálószobának az ablaka, az egy udvarra néz, ahol amúgy meg sötét van, viszont hogyha mondjuk nyáron fölkel a nap, akkor hiába nem tudok teljes sötétséget csinálni, mert nincs eredőny, de most meg már kezdek hozzászokni a történethez, úgyhogy nem tudom, hogy volt erre bármiféle kutatás, hogy mennyiben segíti az ébredést, az, hogy kellemesebben kellene, hogy ébredjek, akkor, hogyha ezt a lámpát megvásárolom, és akkor
szerintem
nem ilyen durván ébreszt fel, hanem csinál egy mesterséges napfelkeltét nálam?
Szerintem igen, mert én legalábbis magamon azt vettem észre, hogy a napkeltével kelek, amikor olyan...
Tehát nyáron 4:30-kor.
Hát ilyen 5 óra körül már elkezdek ébredezni.
Ne viccelj már velem.
Igen.
Nem tudsz nyáron sokáig aludni?
Nem. Nem tudok.
De amúgy csak se vagy ilyen...
Csak redőnnyel.
Amúgy se vagy ilyen nagyon sokáig alvó?
De.
Mert én aztán, ha sötét van, igazán legyen nyár, tél, tök mindegy, én 2-ig is tudok aludni.
Én is bármeddig tudok. Egyszer laktam egy olyan szobában, ami gyakorlatilag egyből látta. Mármint, hogy ahonnan gyakorlatilag egyből láttad a napfelkeltét.
Uh-huh. És nem volt redőny?
Nem volt redőny.
Igen.
És nyáron nem aludtam túl sokat, arra emlékszek.
Ennyire befolyással van rád a sötétségvilágosság. Érdekes, hogy írjátok már meg esetleg, hogyha van valaki ilyen, akit túlságosan zavar, vagy nem zavar, hogy azon kívül, hogy nagyon besötétítesz, milyen más megoldások vannak még. Teszem azt, én nem találkoztam még emberrel, vagy talán egy emberrel találkoztam, akiről tudom azt, hogy ilyen szemellenzőt használt az alváshoz.
Igen, igen,
hát
igen.
Én megbolondulnék tőle. Mert este, hogyha megébredek, ki kell mennem a mosdóba, iszok, bármi történik, hát megbolondulnék, hogy valami rá van rakva a szememre, és nem látom a szobát.
Én lehet, hogy egy kicsit klaustrofób lennék
igen,
tőle.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én biztos, hogy félnék, nem tudnék úgy aludni, de ezen kívül meg nagyon más opció nincsen szerintem.
Nincs.
Oké. Okay. Alvási tippek, vagy alvási szokásokról nyugodtan írjatok nekünk, hogyha van bármi ilyesmi. Lassan-lassan érkezünk az utolsó témához, előtte viszont még egy olyan sztori, ami azt hiszem, hogy figyelemre méltó, mert hogy most csütörtökön volt egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking, és emlék előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsájtott ki a brit királyi pénzverde, és gyakorlatilag azt nyilatkozta a tervezője a pénzérmének, hogy egy fekete lyukat akart rám mintázni erre a kis érmére. Természetesen nagyban rá van írva, hogy Stephen Hawking, és van fölötte még egy ilyen képlet is, ami hát nekem fogalma nincs, hogy pontosan mit jelenthet. Nyilván, aki tisztában van a munkásságával, vagy esetleg mint tudós követte az ő munkásságát, az Wenzlek pontosan jól tudja. A fekete lyukak voltak az ő ilyen kimondottan szakterülete, hogyha fogalmazhatok így, és elképesztően gyönyörű érmét adtak ki, úgyhogy csak és kizárólag emelem kalapomat. Nem tudom, te mennyire követted az ő munkásságát. Mert ha jól tudom, azért te annyira nagyon nem vagy jártas a fizikában, vagy legalábbis hát nem nem ilyen dolgot tanultál meg, nem.
Nem, de rajongok érte. Az asztrofizikát, az különösen csípem. Szerintem nagyon érdekes, úgyhogy Hawkingot szeretjük. És az érme is nagyon szép.
Uh-huh.
Én szerintem tök jól néz ki, ahogy így elképzelték azt, hogy hogy nézhet ki egy fekete lyuk. Mert azt hiszem, hogy még fotó nem készült fekete lyukról, ami egy az egyben látszódna.
Hát készült ugye távolról, de leginkább arról, ahogy mondjuk egy valamiféle objektumot elnyel a fekete lyuk. Én sem mondom azt, hogy túlságosan értek a dologhoz, de ezzel kapcsolatban is lehet írni nekünk, ha valaki esetleg fekete lyuk szakértő, hogy mi a helyzet a fekete lyukakkal. Az érmét egyébként ráadásul bárki megrendelheti. Az 50 pennis emlékérmét legolcsóbban 10 fontos áron. Aki viszont ezüstből vagy aranyból verve szeretné megkapni, annak igencsak mélyen a zsebébe kell nyúlni, mert hogy 55 vagy 795 fonton kérhet el a királyi pénzverdétől. Na jó, Stephen Hawkingról ennyi, viszont hát én nagyon sokat agyaltam, küldted nekem ezt a cikket, ami az utolsó, nem véletlen tartogattuk ezt a végére. Én nagyon sokat agyaltam, hogy ebbe belemenjünk-e. Én nagyon nem szeretnék. Nem azért, mert nem szeretném elmondani a véleményemet, hanem mert ez egy sok szempontból nehéz téma. Azt írja a cikk, hogy szinte már gyermekpornó a Michael Jacksonról szóló botrányfilm. Én nem vagyok teljes mértékig tisztában a dologgal, hogy mi ez a dokumentumfilm készült, ugye?
Igen, Leaving Neverland az a címe.
Igen, és mi az alapvető koncepció a filmben?
Két srác a főszereplő, akik gyakorlatilag haveri viszonyba álltak Michael Jacksonnal.
Uh-huh.
Még a 90-es években. És ők hoztak olyan történeteket, vagyis hát mondtak olyan történeteket, amik arra mutatnak, hogy Jacko molesztálta őket. És nagyon-nagyon hasonló történetet mesélnek el mindketten.
Uh-huh.
De nem is emiatt érdekes szerintem ez az egész, hanem főleg azért, mert felmerül a kérdés, hogy lehet-e rajongani egy kvázi szexuális ragadozóként elkönyvelt valaki munkásságáért.
Na igen, azért az szerintem egyértelmű, hogy a világon a legtöbben ezt nem feltétlenül tudták róla. Nagyon sok botrány volt körülötte már, amikor ugye ő befutott akkor is, de én úgy gondolom, hogy akik legtöbben igazán nagy rajongói, ők azért csak és kizárólag a zenei munkássága az, ami megfogta őket. Én nem mondom azt, hogy rajongója vagyok, meghallgatom a zenéit, nem kapcsolom el a rádiót, hogyha Jackót hallok, nem mondom azt, hogy azt érzem, hogy manapság túlságosan nagy kultusza, vagy akkora kultusza lenne, mint mondjuk teszem azt 10 évvel ezelőtt, de az biztos, hogy azért a legtöbben nem hiszem, hogy így gondolnak rá. Az más kérdés, hogy ha valaki igazán nagy rajongója a zenéjének, és megnézi ezt a filmet, akkor az mennyire fog neki abból a szempontból rosszul esni, hogyha mondjuk 30 éve Jackót hallgat, de tök mindegy mennyi ideje, és igazán őt szereti, akkor nekem a zene egy olyan dolog, ami így szerves része az életemnek. És ha egy olyan előadóról derülnének ki ilyen dolgok, akit én tényleg igazán tisztelek, és nagyon szeretem a zenéit, akkor az így egy elég nagy változás tud lenni egy ember életében, szerintem. Vagy nem tudom neked mennyire része a zene az életednek, ez szerintem nagyon sokakat tud földhöz vágni.
Én még fürdéshez is zenét hallgatok.
Komolyan?
Komolyan. Jacko zenéjét őszintén bevallom, hogy imádom.
Uh-huh.
Viszont lehet, hogy ha végig gondolja az ember, akkor lehet, hogy mondjuk a dalszövegek kicsit más kontextusba tudnak kerülni.
Uh-huh, világos.
És ez főleg egy párhuzamosan zajló szexbotrányról jutott eszembe, méghozzá R. Kelly-éről, mert olvastam például róla, hogy volt egy ügyvédje, aki mindenféle botrányból kimentette, még a 2000-es évek elején, és ő mindvégig tudta, hogy bűnös lehet abban, hogy gyerekeket szexuális aktusokra kényszerített. Volt olyan, hogy az egyik slágerének a szövegét elolvasta, még mielőtt fölvették volna, és mondta, hogy ezt nem lehet fölvenni. Át kell írni, mert...
Annyira kétértelmű volt?
Nem kétértelmű volt, annyira egyértelmű volt, negatív irányba.
Én szerintem a legnagyobb kérdés függetlenül most gyakorlatilag az ilyen sztorikkal kapcsolatban az, hogy valaki, aki szeretné hallgatni a zenét, az el tud-e vonatkoztatni attól, hogy nem zenei téren milyen hírek érkeznek az adott előadótól.
Így van, ez egyéni preferencia szerintem, főleg attól függ, hogy ki hogy látja ezt az egészet. Én őszintén bevallom, nem biztos, hogy mondjuk így elkezdek fanyalogni, hogyha egy Jacko számot meghallok.
De el tudsz vonatkoztatni ettől 100%-ig?
Hát, az a baj, hogy nem egészen. Én még nem láttam a filmet, csak nagyon sokat olvastam róla.
Én elolvastam most a cikket, őszinte leszek, nem is szeretném megnézni.
Nem?
Nem azért nem szeretném megnézni, mert nem lennék kíváncsi a történetre, vagy mert nem. Szóval én azért nem akarom látni, mert nem szeretném azt, hogyha meghallok egy ilyen zenét, pláne ugye én rádióban dolgozom, ott meghallok egy ilyen zenét, és mondjuk nekem ott kötelességem részben úgy felkonfolni egy zenét, hogy pozitív kicsengése legyen a történetnek. Jó, nem kötelező, de azért általában úgy a szerencsés, és nem érzem azt, hogyha meghallanék egy Jacko számot, akkor ne ez jutna először eszembe. Azt meg nem szeretném, saját magamnak.
De egyébként világszerte jönnek le a rádiók listáiról a számok, nem játsszák Jackót.
Ez mondjuk nem annyira meglepő számomra.
Nem, abszolút nem.
Na jó, ez egy nagyon furcsa kérdés, mert nagyon sok irányból lehet ezt megvizsgálni. Ezzel kapcsolatban is, hogyha bármiféle felvetésetek van, akár a következő adásban is szenteltünk ennek egy nagyobb blokkot, mert én nagyon szívesen hallgatnék meg véleményeket azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki ezek után pontosan ugyanúgy hallgatja majd a Jacko számokat. Nem hallgatja, örökre megutálta, bármi. Tehát, hogy nagyon sokféle érzelmet ki tud ez váltani, én úgy gondolom az emberekből. És hát reméljük az is, hogy jövő héten ismét jön majd az őrültek, mert hogy lassan most már lejár a műsoridőnk. Igyekszünk majd azért egy picit úgy válogatni a témákban, hogy összeszedettebb legyen a történet. Én úgy gondolom, hogy ha azzal kapcsolatban lenne javaslatotok, hogy milyen témákról szeretnétek hallani, vagy milyenekről nem, akkor nyugodtan írjátok meg. Egyelőre mi most még nyilván így próbálkozunk, hogy mi az, ami nekünk közel állhat a szívünkhöz, vagy a gondolkodásmódunkhoz, úgyhogy várjuk ezzel kapcsolatban is a megjegyzéseket.
Így van, és boldogok a sajtkészítők.
Nagyon köszönjük, Geri. Én már csak annyit tudok mondani, hogy akkor kövessetek minket Facebookon, Instán, ott vagyunk továbbra is Spotify-on, Apple Music-on, Soundcloud-on és Mixcloud-on is. Jövő héten szombaton pedig ismételten érkezik majd az őrültek, addig is további szép napot, estét, hetet, bármit nektek. Sziasztok!
Vagy hétvégét.
Így van. Ciao, ciao.
Tarts velünk jövő héten is! Ez volt az Őrültek a Rádió 88 támogatásával. Szakmai partnereink a Szekom és a HVG Tech rovata.